Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Az utolsó fél óra következik már is itt a hétvégi menetrendben. Folytatjuk az egészségkódot. A Színlap Hungary virtuális klinikájáról és a gyermekdiagnosztikáról Marosi Viktor beszélgetésének második része következik. Vendégei Póda Tamás, a Színlap Hungary kereskedelmi és marketing igazgatója, és Kriller Norbert, az XMed 360 alapító ügyvezetője.
Folytatjuk a beszélgetést Póda Tamással és Kriller Norberttel. Tamás a Színlap kereskedelmi és marketing igazgatója, Norbert pedig digitális egészségügyi szakértő és a virtuális klinikát fejlesztő XMed 360 alapító ügyvezetője. És az előbb még a virtuális klinikának a témakörét lekerekítve, Norbert, volt még benned valami, amire aztán nem hagytalak reagálni. Tamás említette a 50 előtti rákos megbetegedéseket, meg ugye arról volt szó, hogy az a vitamin, ami a 60-as, 70-es években vitaminnak számított, az ma már nem ugyanaz, de már 80-as, 90-es években se volt ugyanaz, szóval, hogy hogyan alkalmazkodunk a bennünket körülvevő világra, az egészség tudatosságunkkal, és azzal, hogy egyáltalán hogyan viszonyulunk a saját egészségünkhöz.
Igen, erre akartam visszakötni, hogy van egyfajta egészségtudatosság az emberekbe, még akkor is, hogyha mondjuk az egészségismeretek hiányosak, vagy nem minden esetben megfelelőek, de pont ezekbe szeretne egyébként a virtuális klinika egy ilyen belépési pont, egy ilyen csatlakozási pont lenni. Tehát, hogy van egy olyan szakértő, van egy olyan ökoszisztéma, ahova fordulhatok, hogyha valamit nem tudok, ha valamit meg szeretnék tudni, valami problémám van, akár betegséggel akarok küzdeni, akár mondjuk csak életmódot szeretnék váltani, egészségesebben akarok élni, mert mondjuk elmúltam 50, vagy valami súlyfelesleggel küzdök. Tehát nagyon sokféle olyan személyes, egyéni problémám lehet, ahol azt mondom, hogy jól jönne egy szakértő, akivel le tudok ülni és beszélgetni szeretnék. És a virtuális klinikának a kapuőr orvosai, ha már elhangzott korábban ez a szó, ők pont ezt a kapu szerepet próbálják betölteni. Tehát neki nem az a dolga, nem az a feladata, hogy ő meggyógyítson ott téged rögtön egy negyedórás konzultáció keretében, hanem meghallgatva téged, hogy mi a problémád, milyen kiinduló paraméterekkel jöttél, egyáltalán hova szeretnél eljutni, és neked utat tudjon mutatni. Ez az egyik szlogenünk is, tehát, hogy mi vagyunk az út, hogy megmutatjuk neked, hogy az egészségügy rendszerén belül hova induljál, hol van az a szakértő, mi a te személyes problémádra a leggyorsabban és leghatékonyabban választ tud adni. És ebbe az ökoszisztémába betegyünk minden egyéb olyan kapcsolódási pontot, ami valamilyen módon ehhez a betegségből való kilábaláshoz, vagy mondjuk az egészség megőrzéshez, egészségtudatossághoz kapcsolódik.
Mit gondoltok arra? Ez egy kicsit lehet, hogy sikamlósabb, illetve olyan kérdés, amivel szerintem manapság egyre többet foglalkozunk. Ugye ez magánellátásnak számít. Mit gondoltok arról, hogy ez az egészségtudatos fiatal generáció meg tudja szokni vagy azzal a tudattal rendben tud-e lenni, hogy az, amit ők elvileg befizetnek adót, és az, amit ők ezért kaphatnának, azt nem onnan kapják, vagy nem oda mennek először, hanem akár egy színlaphoz, akár egy virtuális klinikához a színlapon belül. Erről mit gondoltok? Mert ez szerintem szintén az edukáció része, és ez viszont már egy ilyen alap mindsetnek az újraválasztása.
Én azt gondolom, hogy meg kell értenie azt a felhasználónak, és ez a civil lakosság, akár én is, te is, meg a fiatalok, meg az idősebbek is, hogy ahogy az előbb említettem ugye ezt az ipari fejlődést, ez ugye oda vezet, hogy rendkívül részletes és egyre szerteágazóbb vizsgálatok vannak. Ugye a Norbi említette az egészségügyre nehezedő teher per a benne dolgozók száma, ez Magyarországon a KSH adatai szerint az elmúlt 5 évben 22%-ot nőtt az egészségügyi járóbeteg szakellátás igénye. Ezt a számot jegyezzük meg, és akkor mellé 12%-ot nőtt az egészségügyben dolgozók száma. Oké? Tehát gyakorlatilag van egy olló, ahogy a Norbi említette, ami szétnyílik. Ezt el kell fogadni, hogy az állami egészségügyi rendszer az egy kiváló magas szintű ellátórendszer, ami életet tud menteni, és azokat a bonyolult beavatkozásokat tudja elvégezni, amit egyébként a magánszektor nem képes elvégezni, és a magánszektor pedig arra egy kiváló működő rendszer, hogy ellássa azokat a könnyebb eseteket, akiket egyébként az előbb említett oknál fogva az állami finanszírozott egészségügyi rendszer sokkal nehezebben tud ellátni, hiszen ő el van foglalva a bonyolult esetekkel. Tehát ez a kettő kéz a kézben jár. Ezt el kell tudni fogadni. A finanszírozási oldalról lehetnek különböző véleményei az embereknek, de most, hogyha a szolgáltatás oldalról közelítem meg anélkül, hogy megnézném, hogy hogy van ez az egész rendszer finanszírozva, akkor ezt tényleg el kell tudnunk fogadni, hogy az állami egészségügyi rendszerben az egyszerűbb eseteket azért nehéz ellátni, mert ők harcolnak nap mint nap a bonyolult helyzetekkel. És hogyha ezt a fiatal megérti, akkor megérti azt, hogy neki miért kell elkerülnie azokat a bonyolult helyzeteket, amiket mondjuk preventív szűrésekkel elkerülhet, hiszen azért abban ne legyünk vakok, hogyha mi egészséges életmódot választunk, ha mi ezt támogatjuk egy folyamatos ellenőrzéssel, akkor nekünk bonyolult betegségünk azért az jó sokáig nem lesz. És ugye ezzel tudnánk az egészségügyi rendszert segíteni, hogy mi magunk egyébként figyelünk a saját egészségünkre, és ehhez támogatást kérünk. Ugye itt a támogatáskérés, és ki az, aki fogja a kezem, ki az, aki megmondja nekem a tutit, nem a szomszédomnak a tutit, az szerintem, ami hiányzik ebből a rendszerből, vagy mondhatni hiányzott, hiszen most már létezik ezzel a megoldással, és ezt kell igazából megérteni, hogy ne arra várjak, hogy más majd segít rajtam, ne várjam meg, míg beteg leszek, vagy valami nagyon súlyos tünetem lesz, hanem egy folyamatos, tudatos ellenőrzéssel válasszam ki azt a megfelelő útvonalat szakember segítségével, amin, hogyha járok, akkor nekem nagyon sokáig nem lesz bonyolult problémám, amivel nem kell bekerülnöm mondjuk az állami egészségügy csakrájába. Nekem ez a véleményem, én F szerint próbálok élni, nekem, hogyha ilyen problémám van, megkérdezek egy szakembert, és elmondja, hogy milyen vizsgálatokat érdemes igénybe vennem, és megpróbálom természetesen ezt az egészséges utat járni.
Kiegészítve még azt, amit Tamás mond, és a kérdésedre visszautalva, ezt is egy picit ketté választanám, ugye magánegészségügy Magyarországon körülbelül olyan 30 éve van velünk, tehát olyan 95 környékén indultak nagy egészségügyi szolgáltatók, de mondjuk inkább a 2000-es évek után lett ez annyira népszerű. Tehát az az idős generáció, aki ma a legtöbb egészségügyi problémával küzd, tehát az 50-60 pluszosok, ugye ők úgy szocializálódtak, hogy az életük felében csak állami egészségügy volt, és hozzá voltak szokva, amit te is mondtál, hogy én fizetek valamilyen adót, járulékot, és abból kapok egy ellátást. Majd emellé felnőtt egy másik rendszer, ami úgy működik, hogy a zsebembe kell nyúlni, és egyébként úgy tudom igénybe venni a szolgáltatást. A mai fiatal generáció már belenőtt abba tulajdonképpen, abban nőttek fel, hogy van magánegészségügyi ellátás. Nekem 20 pluszos gyermekeim vannak, nekik teljesen maguktól értetődő az, hogy egyébként, ha gyorsan, jó minőségű szolgáltatást akarok elvenni, akkor először magánegészségügyi szolgáltatást nézek, és azt próbálom igénybe venni. Tehát itt is van egy fajta ilyen generációs különbség, én azt gondolom, és az új generáció számára ez egy ilyen magától értetődő dolog, hogy ez van. Tegyük azt hozzá, hogy egyébként az állam és a magánrendszernek sokkal hatékonyabban kellene egymás mellett működni és léteznie, és erre azért a világban számtalan jó példa van, hogy ez nagyon jól tud is működni. Én bízom abba, hogy ez ide, itt Magyarországon is el fogunk ide jutni.
Igen, érdekes, amit mondasz, és azonnal felismerült bennem a kérdés, hogy vajon ez jó-e, hogy ezzel már így nő fel valaki. Hogy hát igen, az államiban ott idő lesz, ott várnom kell arra, hogy meggyógyulhassak, vagy egyáltalán, hogy vizsgálathoz eljussak. A magánban pedig nem, mert hogy ott pár napon, vagy egy-két héten belül eljutok egy bonyolultabb vizsgálathoz is. Csak az a kérdés, hogyha már valaki ebben nő fel, akkor ezt a magánegészségügy ennek az edukációját hogyan tudja minél hatékonyabban csinálni? Hogyan tud ezzel jól idézőjelesen sáfárkodni, hogy ezt az információt időben és megfelelő módon adja át a fiataloknak.
A virtuális klinikának, illetve az X-Med ökoszisztémának valahol ez is egyébként egy célkitűzése. Tehát mi azt mondtuk, hogy kezdetek kezdetétől az egyik vezérelvünk, vezérgondolatunk az a hitelesség legyen. Tehát ha ma valakinek valamilyen egészségügyi problémája van, ugye 2-3 éve még a Google-be próbált ennek utána keresni, ma ChatGPT-t kérdezik meg, hogy mondja már meg, hogy ilyen tüneteknél vajon milyen problémám lehet. És nyilván a ChatGPT mond valamit, de nem tudom laikusként eldönteni, hogy amit mond, az most jó, nem jó, igaz, nem igaz, nem halucinál egyébként a mesterséges intelligencia. Mi azt szeretnénk, hogy az X-Medet a hitelességgel társítsák majd a felhasználóink, és azt tudják, hogy amit az X-Med platformon, az X-Med ökoszisztémában látnak, hallanak, olvasnak, néznek videót, podcastet, stb., tudhassák, hogy az biztos, hogy hiteles, mert olyan szakértőktől származik az az információ, akiknek a tudásában meg lehet bízni, és ha ott látok, olvasok valamit, akkor azt tudom, hogy készpénznek lehet venni.
Beszéljünk most már a gyerekdiagnosztikáról is. Nagyon sokat beszéltünk a virtuális klinikáról, és bocsánat, ilyen kitérővel, de ez még nagyon érdekelt, hogy ezt a fajta edukációt, ezt hogyan tudja segíteni a magánegészségügy, vagy ezen belül is egy ilyen virtuális klinika megjelenése. A gyerekdiagnosztikáról beszéljünk, mert múltkor úgy érintettük, hogy ez vajon valide, van-e rá igény, és hogy ezt hogyan érdemes megközelíteni. Ugye Tamás akkor azt mondtad, ha jól emlékszem, hogy megszületik a gyerekünk, és nem azzal kezdjük, hogy egyből szurkáljuk, és ezért mindenféle mintákat veszünk tőle. Ez hogyan van tálalva? A gyerekdiagnosztika az mégis hogyan lehet elfogadottabb, vagy hogyan lehet a szülőket jobban megnyugtatni afelől, hogy ez nem felesleges szurkálás?
Ugye a mostani beszélgetésünkben is kitértünk már a 20 éves fiatal lányok esetére, amit említettem. Ők fiatal felnőttek, nemrég hagyták el a gyermekkort. És hogyha nekik tényleg vannak táplálékkal kapcsolatos problémáik, táplálkozási problémáik, akkor abból lesz későbbikben egyébként az autoimmun betegség, abból lesz később akár meddőség, akár bármi olyan diabétesz, vagy olyan autoimmun betegség, ami megkeseríti az életüket, és befolyásolja azt, hogy ők egészséges életet élnek, avagy sem. Hoho, de mikor indult ez? Hát ha ők 20 évesek, akkor nem 19 éves korukban. És akkor itt jön képbe az, hogy a gyermekbetegségek, a gyermek állapot, a gyereknek az egészséges étkezése, szóval hogyan lehet ugye összerakni. És ha most megnézzük azt, hogy megszületik a gyermek, akkor ugye neki vannak kötelező vizsgálatai egyébként, amikor megszületik, talán emlékeznek rá a szülők, hogy amikor megszületik a gyermek, akkor abban a környezetben, ahol ő megszületett, ott vesznek tőle vért, és egy-két vizsgálatot elvégeznek. Nagyjából 0 és 3 éves kor között ez a szint, amit ugye tudunk egy gyermek rendszeréről, és amit a szülőnek figyelnie kell, az az, hogy ő megfelelően fejlődik-e, gyarapszik-e a súlya, nő-e a gyermek, mondjuk, és az emésztési környéken van-e bármiféle probléma. Ha itt nem tapasztal problémát, akkor ugye itt elugrunk most az időbe 3 évet, hogy nagyjából 3 és 6 éves kor között ugyanezek a kérdéskörök lesznek, azzal a felütéssel még pluszba, hogy a gyermek bekerül ugye először egy szociális közegbe, nevezhetjük ezt bölcsödének, később óvodának, és itt ugye megjelennek a betegségek, megjelennek ugye a vírusok, megjelennek ezek a tipikus óvodai és bölcsödei, vagy hát ez bakteriális fertőzések, ugye amikor hazaviszi a gyereket, szoktuk ilyenkor mondani, hogy ha azt látod pénteken a gyereknek nincs kedve lemenni az udvarra, vagy kimenni játszani, akkor fix, hogy vasárnap köhögni fogsz, és egy hétig keres leszel. A gyerek persze a hétvégén átmegy rajta, és majd hétfőn megy az iskolába, vagy az óvodába, te fixen egyébként beteg leszel azon a héten, mert a gyerek az hazahozott valami pluszt a hátizsákba. Szóval ott már érdemes egyébként, hogyha nagyon sokszor beteg, ha nagyon fáradékony, akkor már ott vannak olyan vizsgálatok, amiket esetleg érdemes igénybe venni, laborvizsgálatok. Aztán utána ugrunk megint az időben, megjön a kisiskolás korba, megérkezünk, itt is fogok mondani egy döbbenetes dolgot, ugye most vagyunk a 6 és 14 éves kor között. Itt ugye azt szoktuk mondani, hogy a vége felé van a pubertáskor. A pubertáskor az első hormon fröccs, amikor ugye megkapják a lányok, fiúk az első hormon fröccsöt a szervezetüktől. Hát ez is előbbre jött. ez is előbbre jött az elmúlt évekbe, nagyjából egy olyan 2-3 évvel előbb van már pubertás kor, tehát itt is ugye hormonpanelek, itt is nagyon sokféle vizsgálatot érdemes megvizsgálni, lehet, hogy a gyermeknek a súlygyarapodása hirtelen megugrik, kevesebbet is mozognak a gyerekek, ugye hozzánk képest, mert a mikorunkban minden máshogy volt, igen, nálunk még testnevelés órán az testnevelés óra volt, nem pedig az, hogy jaj, nem is kell részt venni rajta, meg nehogy fölmász a bordásfalra, mert ha leesel, akkor beütöd a kis fejecskédet. Nyilván a mi testnevelés óránk még testnevelés óra volt, most már azért ugye a mozgás kultúrája a gyermekeknek átalakul, sokkal kevesebbet mozognak, az alváshoz szokásuk teljesen átalakul, nagyon sok stressz és inger éri őket a social médián keresztül, lehet ugye nagyon sok pszichológiai beszélgetést hallgatni erről. Hát ez mind oda vezet egyébként, hogy a gyermek mondjuk nem jól alszik, nem jól mozog, eszik, unalmába eszik, mit eszik a gyerek, ultrafeldolgozott élelmiszert eszik a gyerek, és utána puff, beüt a táplálék intolerancia, puff, ha az sokáig eszi ki, akkor kilukad a bele, és itt lehet nagyon sok rossz dolgot feltételezni, és még mindig nem értünk el a fiatal gyermekkorig, amikor 20 lányból 20 teszi fel a kezét, hogy neki problémája van. Hát akkor van relevancia a gyerekvizsgálatoknak? Van. Na de kihez forduljak? Hát ugye itt jön fel a kérdés, hogy na de ki tudja egyáltalán, hogy milyen vizsgálatok kellene a gyerekorvos. A gyerekorvos szerinted képezve van abból, hogy minden laborvizsgálatot ismerjen, ami a gyerekeket érinti? Én bízom benne, hogy igen, de ha esetleg nem, akkor egyébként van rá megoldás, hogy hova kell fordulni, és erre találtuk ki ezt a fantasztikus lehetőséget, hogy fel lehet hívni a virtuális klinika megfelelő konzultációs szolgáltatását, és ott egy olyan csomagot fog kapni a gyermek, nyilván a szülői választás jogával, ami segíteni fog a szülőt megérteni, hogy mi zajlódik a gyermekben. És nagyon fontos egyébként itt megjegyezni, hogy mi szülők, én is édesapa vagyok, mi rontjuk el a gyerekeket. Egyébként mi nem figyelünk erre. A gyerek nem fog egyértelműen szólni, hogy én fáradt vagyok, én fáradt vagyok. Lehet, hogy azt fogjuk mondani, hogy csak az iskolát akarja elkerülni. Lehet, hogy azt fogjuk feltételezni, hogy csak összeveszett a barátaival. Legyünk mi szülők is felelősségteljesek, és gondolkozzunk el azon, amit mondtam, és a statisztikákat olvassuk végig, és akkor már rájövünk, hogy lehet, hogy az a vérvétel, az kellemetlen a gyermeknek, hozzátenném, van vérvétel már fájdalommentes megoldás, de észre se veszi a gyermek, és ha kell, akkor kap hűtőmágnest is. Tehát a gyakorlatban, ha én ezen végig, matricát is kaphat meg, diplomát is, hogy milyen bátor, de hogyha én végig megyek ezen az úton, és a gyermekemet én felelősségteljesen oktatom, és figyelem az ő sorsát, akkor elkerülhetem, lehet, hogy a következő modellverseny már húzó csak 19 tenné fel a kezét. És valahol ez a lényeg, hogy minél kevesebben lépjenek be úgy a fiatal felnőttkor, vagy problémája van belőle, mert utána egyébként statisztikailag kimutatható, hogy ebből milyen kísérő betegségek lesznek, és halnak meg aztán az emberek 50 éves koruk előtt, és ahelyett, hogy termelnék a pénzt az államnak.
Vagy élveznék az életet.
Így. Ugyanaz, mert akkor ugye ott is, ha élvezed az életet, akkor gyakorlatilag igénybe veszel szolgáltatásokat. Viccet félretéve, minél tovább élünk egészséges életet, ez annál jobb valószínűleg szeretnénk is, nekünk is, és annak a közegnek is, amiben élünk, de ez elkerülhetetlen már gyerekkorban erre gondolni.
Mi a legkorábbi idő kor? Legkorábbi? Mikor lehet legkorábban?
3 éves kortól.
Előtte nem érdemes.
Felesleges. Előtte azt kell nézni, hogy a gyermek gyarapodik-e, a gyermeknek vannak-e emésztés során problémái, fejlődik-e a gyermek. Ott is vannak szakemberek, de ott azért még sokkal kevesebb probléma van. Amikor megérkeznek a gyermekek, ahogy említettem, ugye erre a bölcsödés, hovis korra, ott a közösségbe, ott kapják az első nagy sallereket, a közösségi étkezés, elfogadja a Túró Rudit a barátjától, életében nem evett túrót, lehet, hogy egész nap hasmenése lesz. Normális dolog? Lehet, nem tudjuk. El kell menni, és meg kell vizsgáltatni a gyermeket, akármilyen furán hangzik.
És akkor itt még persze rengeteg olyan kérés van, hogy ez a vizsgálat, az egy vakon repülő szülőnek, ez mit jelent, milyen vizsgálat, hogyan érdemes, tehát a nulla, vagy 0 kilométertől, akkor van olyan orvos, aki azt tudja mondani, hogy figyeljetek, innen induljatok el.
Van.
Tehát ez létezik. Jó. Kösz, csak kicsit most magamra is gondoltam, és egy picit...
A gyermek?
Igen, tehát a saját életemre.
Az iskolában?
Igen, pontosan.
Tehát nagyon ugye, fontos, ugye?
Ez igen, ez csak egy, igen, hogy ez ilyenkor hogy néz ki pontosan, de akkor erre 0 kilométertől.
Én azt gondolom, hogy tudod, ez a félni ér, De megijedni, vagy hogy szokták mondani? Igen.
Jobb félni, mint megijedni.
Tehát igen, hogy legyen már annyira bátor a szülő, hogy szembenéz azzal, hogy igen, ilyen dolgokkal szembe kell nézni, ezt nem bemagyarázzuk, hanem ez statisztika, a számok meg sajnos nem hazudnak. El kell menni, vizsgálatot kell csinálni.
Az elmúlt percekben Póda Tamás, a Színlap Hungary kereskedelmi és marketing igazgatója, és Kriller Norbert, az XMET 360 alapító ügyvezetője voltak Marosi Viktor vendégei. Ennyi fért bele a mai hétvégi menetrendbe, jövök jövő héten is a Trend FM legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza önöket akkor is, szombat reggel 7 órától. Somodi Evelint hallott.